A Máté evangélium 28. részéből olvasom fel a 16-tól a 20. versig, és ez az apostolok kiküldése, így ér véget az evangélium. Ezt olvassuk, a 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátta őt, leborultak előtte, pedig kétségek fogták el őket. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt, nekem adatott minden hatalom menjen és földön, menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ez én voltam, vagy te voltál? Te voltál. Inkább szerintem zárjuk le, jó? Mert kicsit zavaróbb, hogy, nem, tehát, hogy több fele kell figyelni, és hogyha nem tudom minden irányítani, akkor engedjük el. Köszönöm szépen. Szóval, itt van előttünk az apostolok kiküldése, amiben hát teljesen egyértelmű, hogy Jézus azt mondja, hogy neki hatalma van, minden keresztelőkor elhangzik ez, Jézus teljhatalmáról szól ez a szakasz. Nem tudom, hogy az életetekben mikor volt utoljára olyan helyzet, amikor úgy igazán átéltétek azt, hogy Jézusnak tényleg hatalma van, és azt itt tapasztaljátok. És hogy nem csak egy szó, nem csak egy hitvallás, hanem ez egy ilyen teljesen valós dolog. Délőtt is elmondtam ezt a példát, de most is elmondom, hogy sokszor tapasztaltam ezt meg, Istennek hála, de volt egy olyan élethelyzet, amikor nagyon-nagyon élesen tapasztaltam ezt meg, hogy ha ott nem lép be így teljesen világosan így Isten, akkor elvesztem volna. 2018. november 24-én volt a nagy doktori záró vizsgám, aminek a keretében volt egy nagy szigorlat, amire kiadtak mintegy 6000 oldalnyi szakirodalmat egy fél évvel előtt, hogy ezeket kéne olvasgatni, és azt mondta a témavezetőm, hogy hát kell tanulni, de ez egy szakmai beszélgetés lesz a témám fényében ezekről az anyagokról. Kérdezgettem a többieket, hogy ez mennyire komoly vizsga, azt mondták, hogy hát azért kell rá tanulni, de nem lesz annyira véres, én azért tanultam rá. És a lényeg az az, hogy amikor én bementem, akkor egy bizottság előtt találtam magam, ott ült 8 embert, köztük ilyen nagy professzorok, és ez kiderült, hogy ez egy másfél órás vizsga, ahol tételesen kérdeznek dolgokat, de mint egy tételsor, nem volt tételsor nyilván, hanem így pseudopova-szerűen kérdeztett dolgokat. És biztos ismeritek azt, amikor eltelik néhány perc, és így realizálod, hogy így hol vagy, és hogy ez nem az, mint amit így mondtak. És próbáltam nagyon összeszedett lenni, és hát a nyugalmam az olyan 5 perc alatt foszlott szerte. Az egyik professzor megkérdezte, hogy az adott könyv, amit ki volt adva egy kötelező, annak az adott témájánál van egy 20-as lábjegyzet, amiben a Jób 13.8-ra utal a szerző, mire utalott, és mi van ott, és milyen összefüggésben, és délután meséltem, hogy így abban az egész könyvben volt egy helyen egy ekkora lábjegyzet, és történetesen elolvastam, mert azt néztem, hogy íz, mekkora lábjegyzet. És elolvastam egyszer, és valamire emlékeztem, de még nem ez volt a nagy csoda, hanem az, hogy volt egy pont, ahol tehát nagyon-nagyon, tehát realizáltam, hogy itt tényleg meg lehet bukni. Tehát, hogy én nem erre készültem, nagyon sokat tanultam, de nem erre, mint amit ott kérnek, és a témavezetőm, akit nagyon nagyra becsültem, és aki előtt nagyon nem akartam beégni, tehát, hogy tényleg, hogy ő rá szégyent hozni, meg ilyesmi, megkérdezett egy nagyon alapvető ilyen vallásdidaktikai ábrát, az elementarizálásnak a folyamatát, ami egy 6 vagy 7 ilyen buborékból álló folyamat ábra, és mondta, hogy akkor ezt szeretné, hogy akkor azt mondjam el, és én ott ültem ilyen kiüresedett aggyal, és biztos ismertek azt, hogy így megjelent a fejembe, megjelentek a buborékok is, volt szöveg az elsőbe, és volt szöveg az utolsóba. És a közötte levők teljesen üresek voltak. És ott így egy 15-20 másodpercig csak így ültem, és így azt mondtam, hogy így most így vagy történik valami csoda, vagy megbukok. De tényleg itt, aki erre nem tud a doktori szigoraton válaszolni, azt nem tudom. Szóval szerintem annak, hogy... És elkezdtem mondani az elsőt, ami az eszembe jutott, és úgy történt meg a csoda, és nekem abban a helyzetben úgy nyilvánult meg Jézus hatalma, hogy a halk és szelíd hang, Isten hangja így azt mondta, hogy hát hogy csinálnád a gyakorlatban? Mert a gyakorlatban nagyon sokszor végigcsináltam az elementarizálást, és Mondtam tovább, hogy hogy csinálnám a lépésekben, és a végén megérkeztem az utolsó buborékhoz, és a témavezetőm csak bólogatott, hogy pontosan így, de nem jutott eszembe, értitek, nem jutott eszembe a tényanyag, ami bele volt oda írva, és magamtól nem jutott volna eszembe, hogy behozzam a gyakorlatot, mert nem voltam abban az idegállapotban, hogy én azon gondolkozzak, hogy mi van a gyakorlatban, hanem tényleg így, mintha sugott volna konkrétan így Isten, hogy hát ezt kell csinálni. És lehet, hogy azt mondod, hogy jó, hát ez csak egy vizsga, másnak meg nem tudom, így az életem úrik, így és úgy rajta, hogy milyen helyzetekben, hogy tapasztalja, vagy éppen nem az Isten hatalmát. Mert hogy úgy beszélünk erről az egészről ezen a mai alkalmon, hogy az, hogy Isten hatalmas és mindenható, az a legtöbb keresztény embernek megvan. Sőt, annak is, aki nem ismeri Jézus Krisztus, vagy nem ismeri személyesen, személyes megváltójaként, ami Urunkat, Jézus Krisztust, az is elfogadja, hogy hát van valami teremtőerő, aki valahol valamit csinált, és ugye az általános kijelentés részeként úgy felismerhető, hogy biztos nem véletlen jött részt ez a világ. És ahogy közeledünk, persze, ha jártunk hittanra, vagy konfirmáltunk, megtanultuk, hogy igen, Jézus Krisztusnak teljhatalma van, valóban majd vissza fog jönni, és ő fog ítélni. És vannak ilyen hittételek, de hogy ennek a mai istentiszteletnek nem az a tétje, és nem az a kérdés, hogy ismered-e elsősorban ezeket a hittételeket, hanem hogy mindez mennyire része a személyes valóságodnak. Mindez mennyire része az életed valóságának, és a helyzet az, hogy lehet, hogy évek vagy évtizedek óta keresztény ember vagy, de éppen most, abban az életszakaszban, amiben vagy, abban az élethelyzetben, amiben vagy, egyáltalán nem valóságos számodra az, hogy Jézus Krisztusnak valóban hatalma van. És erre sokféle variáció van, hogy hogy lehet, nem is sorolok fel mindet, csak egyet, hogy az egyik leggyakoribb az az, amikor keresztény emberként elhiszem azt, hogy másra nézve van hatalma, hogy máshol munkálkodik. De az én életembe, és abra, meg arra a dologra nézve, nem tudom egyszerűen elhinni, mert nem látom és nem tapasztalom, vagy pont az ellenkezőjét érzem, vagy cserben hagyottnak érzem magamat. Azért beszéltünk egyébként az egész táborban erről a dologról, mert azt látom, hogy az elmúlt 2,5 év, ami mögöttünk van, az elvette a reménységünket arra nézve, hogy igazán megtapasztalhatjuk azt, hogy Jézus Krisztusnak hatalma van, mert egy csomó olyan helyzet volt, a járvány, aztán mindenféle gazdasági nehézségek, amik azzal jártak, akkor a háború, akkor megint, ami most van, és nem tudjuk, hogy mi lesz. Egy csomó olyan tényező, ami egyszerűen úgy tűnik, hogy így meghomályosítja az ember reménységét. Vagy azt mondjuk, hogy hát jó, hatalma van, de lehet, hogy ez az egész, ez csak majd a végidőkre vonatkozik, vagy arra majd, amikor eljön a mennyek országával, de hogy most ez így nagyon nem látszik. Tudjátok, van ez a már, igen, még nem, hogy már köztünk van Isten országa, de még azért ezek a dolgok nem a teljességükben tapasztalhatók, és olyan, mintha most ebben a még nemben lennénk, túlsúlyban lenne ez a még nem. Valamilyen módon elvette a reményt ez az elmúlt 2,5 év nagyon sokaktól. Másrészt nagyon-nagyon nehéz benne lenni a realitásban. Nagyon sok olyan élethelyzet adódott, amikor egyszerűen az ember menekült abba akár, ami volt, nosztalgiával, vagy majd talán valami jobb lesz a jövőben, de nehéz volt elhordozni azt a realitást, ami éppen van. És Jézus hatalma nagyon sokszor pont ebben mutatkozik meg, hogy elhordozhatjuk a valóságot, azt, ami van. És harmadszor még bevezetésként azt is tapasztalom, hogy nagyon nehéz a kontroll kérdését jól kezelni ezután az elmúlt 2,5 év után azért, mert a sok bizonytalanság miatt valahogy az ember jobban a kezében akarja tartani a kontrollt, és azok is, akik egyébként nem ilyen kontrollmániások, hanem úgy tudják a dolgokat Istenre bízni. Mert a krízis helyzetben valóban az embernek egy ilyen intenzív kontroll igénye van, de utána azt el kellene tudni engedni. És nagyon sokan azt látom, hogy nem tudják ezt megtenni. Összesen 7 dolgot írtam fel, hogy 7 dologról lesz szó, de ezek ilyen nagyon rövidek csak, és nem egy ilyen hosszú, tételes, kifejtett igehirdetés, hanem inkább olyan impulzusok, olyan gondolatok, amelyeket szeretném, hogy elvigyél ebből az igéből. Beszéltem tehát arról, hogy miért fontos és miért aktuális, és még egy dolgot ide hadd tegyünk. Megfordul az egész téma azon, hogy a saját életünket és az egész világ folyását úgy szemléljük, mint hát a jó és a rossz harca, vagy történik a dolgok, és az ember arra reagál, vagy az emberiség fejlődik valamerre, vagy egy csomó narratíva lehet, vagy azt mondjuk, hogy nem, a Szentírásban az van előttünk, hogy e világ története Isten nagy története, ami a teremtéstől halad az új teremtés felé, és arról szól, hogy hogyan van közöttünk Isten országa és Isten királysága. Hogy hogyan mutatkozik meg az ő hatalma, hogy hogyan bontakoztatja ki az ő tervét. És ennek abban a szakaszában élünk most az egyház korszakában, ami az ötödik nagy korszak, a Szentírás szerint, ami arról beszél, hogy mindenhol hirdetetik a világon az evangélium, és hogy Isten országa itt van már közöttünk, és tapasztalhatjuk az ő erőit. És hogyha ebben meg tudunk nyugodni, akkor ez egy csomó felesleges félelemtől vesz el, és szabadít meg bennünket. Mert az evangélium ez, elérkezett hozzánk Isten országa, és ebben az országban, ebben a királyságban Jézus Krisztus az Úr, akinek teljhatalma van. Mert a szó, amit itt használ a felolvasott igében és a Szentírás, amikor Jézus a tanítványaihoz lép, és ezt mondja nekik, nekem adatot minden hatalom menjen és földön, ez a görög szó azt jelenti teljhatalom. Az a kifejezés, amit a jog a legmagasabb szintű hatalomra használt. Az a fajta hatalom, amikor valakinek ereje is van, felhatalmazása is van, és képessége is van végrehajtani dolgokat, és megtenni. Nagyon sok ember tűnik úgy, hogy van hatalma, de igazából nincsen például megfelelő felhatalmazása, vagy nincsen mondjuk ereje végigvinni a dolgokat. Nagyon érdekes egyébként, mert nem csak az Új Szövetség használja ezt a szót, ez a hatalomra használt szó, amit Jézus teljhatalomként használ saját magára, ezt használták a korabeli görög filozófusok, mégpedig a cinikus filozófusok, nagyon szerették ezt a szót. Olyan magasra emelték az ember saját magára való döntési szabadságát, és azt, hogy csak az számít, hogy nekem mi a jó, hogy ezzel a szóval jelölték azt, hogy mit jelent, hogy nem kell másokra tekintettel lenni. Hogy én döntöm el igazából, hogy mi az, ami jó vagy nem. És hát megmosolyogtam ezt, amikor ezt így olvastam egy magyarázatban, hogy azt hiszi a posztmodern akármilyen ember, hogy ő találta ki ezt, hogy így, hogy az én jogaim, és én mondom meg, és nem tudom, és ez ókorban is már így megvolt. Szóval, hogy így van ez a gondolkodás, nem, hogy így, hát végső soron tényleg én mondom meg. És ez ugye nyilván a cinikusoknál szélsőségesen úgy is megjelent, hogy hát nyilván akár provokálták a különc viselkedésükkel a környezetüket, hogy na hol van az a pont, ahol annyira polgárpukasztók tudnak lenni, és amikor kiakadtak rájuk, hogy visszaéreztek, akkor ezzel vágtak vissza, hogy hát mindenkinek szabadsága van, és én döntöm el, és én mondom meg. És mennyire megdöbbentő az, hogy milyen az, amikor az ember azt a hatalmat, hogy minden a jogomban áll, magának tulajdonítja, ami egyébként Istené. Hát ő az, aki elmondhatja, hogy mi az, ami jó vagy rossz. Ő az, aki megmondhatja, hogy mi az, ami az életre visz, és mi az, ami a halálba visz. És az ember, aki elfordul Istentől, az magának akarja ragadni ezt a jogot, és így válik az ember saját maga paródiájává. Mert hát hogy lenne már ez így? Hiszen irányítanak azok a hatások, a körülmények, amik körülöttünk vannak, egy csomó békjó, vágyak, a félelmek, egy csomó bálvány, nagyon-nagyon sok minden befolyásol. Hol lenne már hatalom, ilyen értelme teljes hatalmunk? Persze, szabad akarat van egy bizonyos pontig, bizonyos dolgokra, de nem erre. De majd még kicsit később, mert Pál apostol máshol is használja ezt a szót. Na de honnan ered Jézus hatalma? Ez a harmadik kis gondolat, vagy kérdés. Jézus hatalma az atyától ered, és ez azért szép, mert tulajdonképpen ő az Isten fiaként képviseli a teremtő mennyei atyának a hatalmát, és a János evangélium, aminek a sorozatában voltunk egész tavasszal, jó hosszan beszél erről a búcsú beszédeibe Jézus, hogy én az atyában vagyok, és ti pedig én bennem, ő ti bennetek, tehát ezeket az irányokat így elmondja, és az ő hatalma nem a sajátja, hanem Isten a forrása a hatalmának. Ennek két ponton van különös jelentősége is. Nem sokára fogom majd felsorolni, hogy milyen módon használja Jézus a hatalmát, de például, amikor a természeti erők fölött használja a hatalmát, és lecsendesíti a tengert, az nekünk egy nagyon nagy szám, hogy hogy lehet, hogy egy emberi szóra így a szél így leáll. De hát ez az a szó, amivel az Isten néhány x ezer, százezer, akárhány évvel ezötte, ugyanazt a szelet teremtette. Hiszen a szavával teremti a világot, és ugyanazzal a szóval Jézus Krisztus lecsendesíti a tengert. Ez az Isten teremtő szava. Amikor feltámasztja Jézus Lázárt, és ott áll a sírnál, és benne egy halott, aki 4 napja halott, teljesen halott, nem valami tetsz halott, vagy valami ilyesmi. Felmeri a kezét az égre, és azt mondja, Atyám, hálát adok neked, hogy te meghallgattál engem, mint egy kapcsolódik az atyához, és akkor oda teszi, hogy tudom, hogy meghallgattál engem, csak a körülálló sokaság miatt mondtam, hogy ők elhiggyék. És aztán ennyit mond, Lázár, jöjj ki. Lehet, hogy kiabált, nem tudom, mennyire hangosan mondta, de ezt mondta, Lázár, jöjj ki. És ez a halott fogta magát, és életre kelt, és kijött abból a sírból. És ha bármelyik farizeus mondta volna ezt a szót, nem jött volna ki. Nem azért, mert ő egy akármilyen gonosz ember, amúgy nem feltétlenül voltak nem gonoszak néha, de értitek? Hanem mert ez nem egy emberi szó volt, hanem ez a Teremtő Istennek az életre hívó szava. Mi ennek a jelentősége? Hát az, hogy amikor elolvasom például az előbb olvasott igét, ami hiszük, hogy Isten szava a számunkra, és az áll ott, hogy Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy menjetek és tegyetek tanítványán minden népeket, azaz elindul az egyház, elindul a gyülekezeti közösség, Isten népe, és azt mondja, hogy én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, az nem egy ilyen kis igéskártya, amit kirakhatunk a szobánk falára, hogy a magányosak vagyunk, ránézzünk, hogy de jó, Jézus velünk van, hanem ez az Isten életet adó ígérete, hogy az ő népével lesz, amíg világ ez a világ, és azok, akik tőle indítva mennek el a misszióba, Isten munkájába, akármerre is vezessen az ő útjuk, ő azokkal ott lesz, és ennek nagyon nagy súlya van. Számos más ige és ígéret lehet ilyen módon a Szentírásban előttünk, és mindenkorra igaz, amikor valahogy megelevenedik neked az Isten igéje. Emlékszem, amikor először ért el a szívem mélyét a római levélnek a 8. részében ez, hogy nincs semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Mert az élet lelkének törvénye megszabadított téged a bűn és a halál törvényétől, és ez egy olyan életszakaszban volt, amikor nekem voltak ötleteim, hogy hogyan kárhoztathatnám magamat. Értitek? Nekem voltak. Másoknak is voltak. És amikor ezt olvastam, azt tudtam mondani, hogy de ez az Isten szava, és ez életet teremt bennem, ez békességet adott, és ez átvitt egy olyan életszakaszon, amikor se én, se mások nem szavaztak volna különösebb bizalmat nekem. Mert Isten szava és Jézus szava életet ad, és ennek hatalma van. Mert az Atyától ered. És mire használja Jézus ezt az ő hatalmát? Az egész evangélium erről szól, hogy arra, hogy megmentsem. Egy csomó mindenre lehet használni a hatalmat. Általában az ember mindig valamilyen módon elcsúszik, és egy idő után rossz dolgokra is használja, nem csak jóra. De Jézus Krisztus minden hatalmát arra használja, hogy az embert megmentse és megváltsa, megszabadítsa a legnagyobb ellenségtől, a haláltól. Ahhoz viszont, hogy ehhez kapcsolni tudjunk, akár az itt és mostban, egy dolog kell, de nagyon, mégpedig az, hogy segítségre és kegyelemre szoruló bűnösként tudjuk látni saját magunkat. És ez nem az a rész, mikor a lelkész elkezd ostorozni, hogy bűnös vagy és rossz vagy, hanem az azzal való szembesülés, hogy nagyon sokszor azért nem tud az Isten hatalma működni az életünkben, mert kizárjuk magunkat a vele való mély kapcsolatban, mert nem tartjuk magunkat bűnösnek. És ez nem azt jelenti, hogy sanyargatva ostorozni kell magunkat, hogy értitek, hanem annak a józan, világos megvallását, hogy Uram, szükségem van rád. Nem lettem jobb ember attól, hogy keresztény lettem. Egyáltalán nem lettem jobb ember. Isten kegyelme, ha termek jó gyümölcsöket az ő dicsőségére, de az életem utolsó pillanatáig, erre a megmentésre, erre a megváltásra szorulok rá. És a vérkeringésre az Istenvel kapcsolatban és a Jézus hatalmának a megtapasztalásában akkor tudok megmaradni, ha benne maradok ebben az alázatban és ebben a kicsiségben, ebben a józanságban. Ha a hitben, a hitbe járásra bármikor olyan dolgokat vesztek észre magatokon, hogy az van bennetek, hogy na, azért ez már valami, ahol most tartok. Szóval, hogy így, igen, azért régen ez nem volt. Vagy nem tudom, akkor gyorsan jövök a kereszthez. Szóval, hogy ez a fajta tartás, ez idegen, azt hiszem az Isten országától, az más, amikor valaki felegyenesedik, amikor megszabadul és növekszik, és jó gyümölcsöket terem. De nagyon fontos, hogy ehhez a megmentéshez akkor tudunk kapcsolódni, ha meg tudunk maradni abban, hogy az Isten kegyelmére rászorulónak tartjuk magunkat. Jézus ugyanis azért jött, hogy az ő hatalmát nem hogy megmutassa, hanem hogy ezáltal megszabadítsa az embert. És így használja a hatalmát, ez a következő pont, hogy hogyan használja. És használja egyrészt a tanításaival és a cselekedeteivel, ugyanis ő úgy tanítja az embereket, mint akinek hatalma van, olvassuk, nem úgy, mint az írástudók. Az ő beszédére, az ő szavára történnek a dolgok, és mindaz, amit hozzátesz csoda, az ő tanítását támasztja alá. Amikor a természeti erők, a bűn, a démoni erők, a betegség és a halál felett csodákat tesz, akkor azokat nem azért teszi, hogy ő fitoktassa az ő hatalmát, hanem hogy alátámassza az ő tanítását, az ő szavait. És lehet utólag ezeket a csodákat, meg ezeket a történeteket így elemezni. A teológián nagyon sokat tanultunk erről, rendkívül fárasztó, hadd mondjam el, olvasni olyan teológusokat és vizsgázni olyanokban, akik megpróbálják így megmagyarázni, hogy ez ezért volt, az azért, de nem úgy volt, meg kiszedni azt, ami nem logikus, és hogy így azon gondolkoztam mindig, hogy ennél hasznosabbat nem lehetett volna csinálniuk, tehát hogy így. De most ez egy kicsit ilyen ironikus volt, de az lényeg az, hogy ezeknek a csodáknak a lényege, hogy csodák, és nem lehet őket megmagyarázni, és hogy nem is az a kérdés, hogy pontosan mi történt ott abba az emberbe, hanem hogy az le van jegyezve, hogy azok, akik ott voltak és átélték, azok ezáltal közelebb kerültek Jézus Krisztushoz. Azoknak ezáltal nyilvánvalóbbá vált az Isten hatalma. Azoknak valami áttört az életükben. Vagy pont, hogy nyilvánvalóvá vált, hogy mennyire nem Istentől vannak, és azt mondják például a Lázár feltámasztása után a farizeusok, hogy hát ha ez feltámasztotta a halottat, akkor ennek meg kell halnia ennek az embernek, mert veszélyes, ugye? Akkor döntik el, hogy megölik Jézus Krisztust. És ez azért fontos, mert hogy az utolsó előtti pont az, hogy na jó, de hogyan van most jelen Jézus Krisztus hatalma? És ez a helyzet, hogy pünkösd után ugye a Szentlélek által van jelen mindenhol, különösen is az Isten népében, az egyházban. És amit felolvastam itt az előbb alapigekén, az ugye az apostolok kiküldése, és ezzel indul a keresztény egyháznak a története. És már igen, és még nem, itt van közöttünk az Isten országa, de a gyülekezet, Isten népe, és konkrétan ez a hely, ahol most itt vagyunk, és ti, akik itt vagytok, ez az a hely és az a közösség, ahol Jézus Krisztus meg akarja mutatni az ő hatalmát. Nem azért ad csodákat, hogy elmondhassuk, hogy ez mekkora nagy vagány dolog, és hogy fú, itt a nem tudom ki szolgál, és itt csodák történik. Értek? Nem emberi okból. Nem is azért, hogy elkápráztasson, hanem azért, hogy megerősítse az ő igéjének az igazságát, az ő szabadítását. A táborban részletesen velünk volt egész héten, és sokat beszéltünk erről, hogy mit jelent ez, és hogy hogyan lehet egyszerre jelen. És hisszük, hogy ő ma is tesz csodákat, és közben pedig Isten népe az a közeg, ahol elhordozzuk együtt, hogyha egy helyzetben nem történik meg úgy egy csoda, ahogy azt mi emberileg gondolnánk. És ezért fér meg egyszerre azért az, hogy kitartan imádkozunk akár gyógyulásokért, akár olyan dolgokért, ahol megláthatjuk, hogy a gonosz erői visszaszorulnak, és Isten hatalma nyilvánvalóvá válik, és egyszerre hordozzuk el azt, amikor nem történik ez valamiért meg. És nem kezdünk el hibáztatni, vagy azt mondani, hogy valakinek nincs elég hite, vagy hasonlók, hanem egyszerre hordozzuk el hosszantartó betegségben is egymást akár. Igen. Jelen van Isten népében, a gyülekezet közösségében. Aki most itt ülsz ezen az estén, hogy vagy te ezzel? Mennyire távoli vagy közeli ez a számodra? Tudsz-e ezen az estén egy lépést tenni, és legalább csak azt mondani Jézusnak, hogy Uram, szeretném látni. Vagy akár kimondani azt, hogy félek ettől valamiért. Vagy azt, hogy Uram, én ezt egyelőre nem hiszem el. A lényeg, hogy kezd el a kommunikációt, és lépj így kapcsolatba ezzel a mindenható Úrral. Egyébként nagyon izgalmas, ígértem az előbb, hogy Pál apostolnál visszatérek erre a teljhatalomra. Van egy olyan ige, az 1 Korintus 6:11-12, ez viszonylag ismert, ez a minden szabad nekem, de nem minden használ, minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává. Egy verssel hamarabbról felolvasom, így van a legújabb fordításban ez a szakasz. Megmosattatok, megszentelődtetek, és meg is igazoltatok az Úr Jézus Krisztus nevében, ami Istenünk lelke által. Minden szabad nekem, de nem minden használ, minden szabad nekem, de nem válok semminek a rabjává. És tegyük mellé, hogy ugye nagyon sokan népszerű volt ez a cinikus filozófiai gondolat, és erre nézve mondja Pál, hogy oké, minden szabad, de ha Krisztusba vagy, akkor ugye megvan, hogy nem minden használ, és jó, minden szabad, de ha Krisztusban vagy, akkor nem válsz semminek a rabjává is. Ez az utolsó kis vers töredék, Ez még szöveghűben fordítva így hangzik, mindenre van szabadságom, de én semminek nem kerülök a hatalma alá. Mert ez az igazi szabadság, és ez csak Krisztusba adatik. Hogyha ő benne vagyok, akkor az a szabadság az egy megtartó szabadság, amiben utána nem kell mindenféle ideológiákat kiszolgálni, mert az az igazság, hogy Isten nélkül ebben a földi életben az egyik legnemesebb dolog, a szabadság. Az embernek úgy jön el, hogy azt gondolja, hogy szabad, de valójában mindenféle ideológiákat meg báványokat szolgál a szabadság égisze alatt. De ha Krisztusban vagy, akkor semmi másnak nem kerülsz a hatalma alá. És hadd hozzam ezt most egészen közel, mert mire indít ez most bennünket? Nagyon sokat beszéltünk erről a héten, és a kis csoportokban, meg személyes beszélgetésekben is előjött, hogy nagyon sokszor azért van távol tőlünk Jézus hatalmának a valósága, mert egy csomó más dolognak a hatalma alatt állunk igazából. És bűnök és bálványok kötöznek, és igazából egyáltalán nem vagyunk szabadok. És ezt megint azért mondom ezen az estén, hogy ebből lehet szabadulni. Nem azért mondom, hogy gyötörjelek, vagy hogy ostorozzalak, hanem azért. Mert ebből van szabadság. Ebből Krisztusban van szabadság, és nem kell várni a következő úrvacsorás alkalomig, hanem ezen az estén is közeledhetsz Istenhez, és feltárhatod a szívedet arra nézve, hogy mi az, amire nézve nincsen szabadságod, ami kötöz, aminek újra és újra a hatalmára kerülsz. Mert ha Jézus Krisztusé valóban minden hatalom, akkor ő ezekből meg tud téged szabadítani, és nem tudom, hogy fogja tenni, és nincsen receptem, hogy mondd el ezt a 10 mondatos imádságot, meg ezt csináld. De hiszem és vallom, hogy az Isten igéje igaz, és ha Jézus Krisztusnak teljhatalma van, akkor nincs az a távolság, amiből ne tudna magához vonni, nincs az a bűn, amiből ne tudna megszabadítani, nincs az a visszatérő bűn, amiből nem tudna megszabadítani, nincs az a függőség, amelyet ő nem tudna kivenni az életedből, nincs az a reménytelenség, amiben ne tudna reményt adni, nincs az a sötétség, amiben ne tudna világosságot gyújtani, sorolhatnám tovább. És mondom ezt úgy is, hogy sokszor én magam is szembesülök a szívem hitetlenségével, vagy keménységével, vagy megfáradtságával, hogy nem történik, vagy nem úgy a szabadítás, de akkor se adjuk fel. Ezért vagyunk Isten népe, hogy amikor az egyik megfárad, akkor a másik hordozza. Amikor az egyik nem tud már imádkozni, akkor a másik imádkozik érte. De itt ezen az Isten tisztelten lehetőségünk van így közelebb lépni. Mert hogy Jézus hatalma hódulatra, és Isten félelemre hív, és arra, hogy hívjuk, hogy ő szabadítson meg bennünket. Egy idézettel szeretném befejezni, azzal kapcsolatban, hogy reagáltak az emberek arra, amikor találkoztak Jézus Krisztus hatalmával. A történet, amelyben Jézus ráparancsol a szélre és a tomboló tengerre, a természet elemi erőire, azzal záródik, hogy a tanítványokat nagy félelem fogta el, és így szóltak egymáshoz. Ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki? Mert eddig ilyet nem láttak és nem tapasztaltak. Amikor az egész városa által ismert, de megfékezni nem tudott Gadarai megszállott, épp elmével, értelmes tekintettel felöltözve ült Jézus mellett, félelem fogta el azokat, akik látták őt. Kicsoda ez az ember? Nem tudják, de inkább arra kérik, menjen el. Amikor a vérfolyásos asszony, aki mindenét orvosokra költötte, rájön, hogy érintése nem maradt rejtve Jézus elől, akkor félve és remegve jött elő. Vajon csak azért, mert félt, hogy rosszat tett, vagy azért, mert isteni erővel és hatalommal találkozott Jézusban. És végül, amikor felébreszti a halál álmából Jairus lányát, azok azt sem tudták, hova legyenek az ámulattól. Magukon kívül voltak, mert ami történt, minden eddigi ismeretet felborít. Minden csoda történet csak jel, amit egy jóval nagyobb csoda követett, egy olyan esemény, amely megnyitotta az ajtót neked és nekem ebbe az új világba, az Isten országába. Isten fia meghalt és feltámadt. Halott volt és íme él. Néma volt és ma szól és megszólít. Béna volt, tehetetlen, de ma él és cselekszik. A sötétségben volt, a kereszten elhagyva, majd a sírba bezárva, de most ragyogó világosságban ül az Atya jobbján, és magához hív. És te válaszolhatsz neki, belévetheted a bizalmadat, ámulattal borulhatsz elé, és dicsőítheted őt. Ámen. Imádkozzunk. Istenünk, úgy vagyunk most előtted, hogy jó a te jelenlétedben lenni, jó a te házadban lenni, megpihenni. És látod az otthonainkat, az életünk valóságát, a holnapi napot, a jövő hetet, hogy mi betérünk innen vissza. És kérünk, hogy jöjj velünk, és legyen a te hatalmad, jelenléted ott is velünk. És kérünk, nem csak a saját életünkért, hanem nagyobb perspektívában ezért a világért. Nem be annyi nyomorúságot, céltalanságot látunk, és a jó mellett egy csomó nehezet, a pusztítás erőit. És imádkozunk, hogy mutasd meg a te hatalmadat és kegyelmedet ezek felett is, Urunk. Adorunk, hogy a te néped ezen a világon tudjon bizonyságot tenni a te szabadításodról, és legyen nyilvánvaló közöttünk a te munkád. Így imádkozunk a gyülekezeti közösségünkért, és hogy erősíts meg bennünket ebben az útban. És kérünk nem csak magunkért, de a környezetünkért, a városunkért, a körülöttünk levőkért. Áld és erősíts meg, Uram, a veled való kapcsolatokat ezeknek az embereknek is. Köszönjük, Urunk, hogy így kiálthatunk most hozzád egy szívvel, és azokkal a szavakkal is, amelyekre Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mint örökké. Amen.